Élünk, Uram, hogy Te ma is teszel csodákat, Uram, emberek életébe, Uram, ma is belenyúlsz emberek életébe, ma is, Uram, gyógyítasz, és ma is, Uram, adsz kenyeret, adsz olajat, adsz halat, adsz, Uram, ételt, italt, köszönjük ezt Neked. Amen.
Igen, gyere. Igen. Nagyon örülök, ha a boton itt van, mert ez azt jelenti, hogy én nem kell prédikálni. És szeretnék imádkozunk a botonért, és a gyülekezőért, és mindenkiért. Köszönöm szépen, Jézus, a botonért. Köszönöm szépen, de dolgozunk néhez, az a Punkösti Egyetemen. Érted. És most kérünk, add Botond az áldás. Köszönöm szépen, Botond 20 év fiatalabb, mint Caleb. És Caleb hatalmas volt, amikor 80 éves, és csinált sokat. És köszönöm szépen, te csinálsz most, megcsináltál, és csinálsz, és fog csinálni sokat a Botonddal. Köszönöm szépen, ez a Charlotte is. És adunk, kérünk, ez ad a Charlotte és a család a békesség, és ez áldás a mennyország. Te tudsz mindent, mit ő kell, és mit ő akar. És most imádkozunk, ha te nyisd meg ezt, a Bibliát nekünk. Akarunk nem Botondból, vagy Pálból, csak Istenből akarom hallni már reggelt. És most imádkozunk a Jézus neven. Nagyon köszönöm mindent, te csinált. Mert ez nem mi okos vagyunk, vagy mi jó, csak mi jó, mit te adunk nekünk. Csak ez az igazság, ez a szívünkbunk, ez csak tőled. Amen.
Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek, és folytatjuk a Galatákhoz írt levél tanulmányozását. A második rész első 10 versét olvasom fel, Galatákhoz írt levél második rész első 10 verse. Azután 14 esztendő múlva ismét felmentem Jeruzsálembe Barnabással, és magammal vittem Tituszt is. Kinyilatkoztatástól indítatva mentem fel, és eléjük tártam az evangéliumot, amelyet a pogányok között hirdetek, mégpedig külön a tekintélyesek elé, nehogy hiába fáradjak, és hogy eddigi fáradozásom se legyen hiába való. Még a velem lévő Tituszt, aki görög volt, őt sem kényszerítette senki arra, hogy körülmetélkedjék, a befurakodott áltestvérek kedvéért sem, akik csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgává tegyenek minket. Ezeknek egy pillanatra sem engedtünk, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. Azok pedig, akik tekintélyeseknek számítanak, hogy a múltban mik voltak, azzal nem törődöm. Isten nem nézi az ember személyét. Azok a tekintélyes személyek engem semmire sem köteleztek. Ellenkezőleg, elismerték, hogy rám van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint ahogyan Péterre a körülmetélésé. Mert aki munkálkodott Péter által a körülmetéltek közötti apostolságban, az munkálkodott én általam is a pogányok között. És amikor Jakab és Kéfás meg János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Csak azt kérték, hogy emlékezzünk meg a szegényekről. Ez az, amit én igyekeztem is megtenni. Pál apostol érdekes személyiség volt. Ugye hallottunk róla múlt héten is, meg korábban is, hogy Pálnak mi volt a története, hogy alapvetően ő Krisztust üldöző volt, sokkal inkább, mint bárki más a kortársai között. Aztán hirtelen történt az életében egy fordulat, amit azóta is pálfordulatnak neveznek, mikor valaki teljesen az ellenkezőjére vált, és ahogy Pál korábban üldözte Krisztust, most olyan buzgósággal kezdte hirdetni Krisztust. Pál azért is különös volt, mert bár apostolként tartjuk számon, ő volt az egyetlen az apostolok között, aki a saját bevallása szerint testileg, test szerint nem ismerte Jézust. Mégis ismerte az evangéliumot. Hogyan? Isten a Szentlélek által kijelentette neki. Ez nem kis dolog, gondoljátok el. Megtér Pál, Krisztus megmutatta magát neki, aztán utána Krisztus az egész evangéliumot is elmondta neki. De Pál nem telt el saját szolgálatával. Nem telt el, nem fuvalkodott fel azzal a hatalmas kijelentéssel, amit Krisztustól kapott. Senki más nem kapott ilyen hatalmas kijelentést, mint ő. És jól lehet, sokat szolgált, hirdette az evangéliumot, tömegek tértek meg a szolgálatára, időnként jó alaposan el is verték őt, megkövezték, megvesszőzték, időnként azt hitték, hogy már meghalt, kihúzták a szemétdombra a városon kívül, hogy ott hagyják, de Isten őt soha nem hagyta el. Sok-sok városban a gyülekezet Pál apostol munkája nyomán indult meg. És mégsem telt el saját szolgálatával, hanem, ahogy itt olvassuk, 14 év múlva, tehát azért már hatalmas szolgálati tapasztalattal és szolgálati gyümölcsökkel a háta mögött, fölment Jeruzsálembe, hogy találkozzék a legfőbb apostolokkal, hogy mérjék meg a szolgálatát, hogy tényleg ez az evangélium, amit ő hirdet, hogy nem csúszott véletlenül el, nem tévedt véletlenül el. Úgy gondolom, nagyon fontos az, bárki is, aki szolgál közöttünk, hogy időnként engedje, hogy mások, a tapasztaltabb testvérek megmérjék a szolgálatát. Hogy valóban Krisztus útján járok még, vagy már a saját dicsőségemet keresem. Vajon Krisztus evangéliumát hirdetem, vagy már saját evangéliumot gyártottam. Pál apostolnak is szüksége volt erre a külső megerősítésre. És nekünk is szükségünk van rá. Nagyon sok kárt tudunk okozni azzal, hogyha valami szolgálatot úgy érzünk, hogy Isten ránk bízott, és akkor azt olyan, hogy úgy mondjam, titokban próbáljuk csinálni. Ennek, ehhez senkinek semmi köze. Én ezt az Úrtól vettem, ebben ne szóljon bele senki. Én az Úrtól vettem, hogy mit csináljak, most miért kellene ezt megbeszélnem a lelkipásztorral, miért kellene megbeszélnem ezt a gyülekezet egyéb vezetőivel, miért kéne megbeszélnem ezt másokkal, akik hasonló szolgálati területen szolgálnak, miért kéne nekem, hiszen én az Úrtól vettem. Amikor valaki ilyen önfejűen tud csak szolgálni, hogy senki meg ne, bele ne szóljon, senki ne véleményezze, azzal nagyon nagy károkat tudunk okozni. Sok terület lehet, ahol ezek a jelenségek megjelennek. Például, amikor kegyelmi ajándék kezd el működni bennünk, lehet, hogy az Úr munkálja benned mondjuk a prófétálás ajándékát, és úgy veszed észre, úgy érzed, hogy Isten kijelentéseket ad neked. A Szentírás azt mondja, hogy a többiek ítéljék meg. De ha én csak úgy vagyok hajlandó, hogy titokban félrehívni embereket, hogy veled kapcsolatosan ezt mutatta nekem az Úr, de psz, ne mondd el senkinek, akkor ki fogja megítélni? Akkor hogy tudod megkülönböztetni, hogy tényleg az Úr szólt, vagy csak a saját gondolataid? Szükségünk van arra, hogy ami kegyelmi ajándékot kaptunk, azt a nyilvánosság előtt, illetve a nyilvánosság megmérhesse. Nem magán szolgálatokat kaptunk, közös szolgálatot kaptunk. És akármilyen nagy kijelentést is kaptál az Úrtól, szükséged van a többiek megerősítésére. Pál is így gondolta. Persze az egy másik kérdés, hogy Pál apostolnak nem volt arra szüksége, hogy 14 év után újra körbejárja az addigi szolgálati területeit, és megmondja, hogy ó, testvérek, bocsánat, amit 14 éven keresztül hirdettem, azt most vissza kell vonnom. Hanem Pál, amit hirdetett 14 éven keresztül, arra az apostolok, a legfőbb apostolok rábólintottak. A héten olvastam egy nagyon ismert, hát hogy így mondjam, evangélistáról, több évtizede szolgál, és több évtized után most nyilvánosan bejelentette, hogy amit eddig hirdetett, azt fölül kellett vizsgálnia, mert nem állja meg a helyét. Én úgy gondolom, hogy bármennyire is veszünk mi kijelentést az Úrtól, ha igazán a Biblia alapján állunk, nem kell 5, 10, 20, 30 év után visszavonnunk, amit hirdettünk. De ennek az a titka, hogy egyrészt mindig az igével összevessük, amit úgymond kaptunk, másrészt mindig legyenek olyan testvérek mellettünk, akikkel leellenőriztethetjük, akikkel megosztjuk, és akiknek a véleményét elfogadjuk, és akkor a gyülekezet erősödni fog. Itt a fő apostolok felismerték, és elismerték Isten munkáját Pálban. Felismered-e mások szolgálatát? Elismered-e mások szolgálatát? Ó, amikor tinédzserek voltunk, nem tudom ti hogyan voltatok vele, én már tinédzser koromban is az Úré voltam, és nagy elképzeléseim voltak a szolgálatról. És nagyon szerettem volna bizonyos szolgálati területeket betölteni. Aztán az Úr más irányba vezetett, az más kérdés. Ugye múltkor egy beszélgetés alatt elmondtam nektek, hogy az én álmom az volt, hogy Trinidad és Tobagón legyek misszionárius. Hát ez nem jött össze, de más szolgálatra vezetett az Úr. Ugyanakkor sok esetben, amikor mi a saját szolgálatunkat felismerjük, akkor kialakul egyfajta versengés. És úgy gondoljuk, hogy ha mások szolgálatát felismerjük, és mások szolgálatát elismerjük, azzal mi kisebbek leszünk. Ha így gondolod, akkor igazad is van. Legyünk kisebbek. Keresztelő János is felismerte Jézus szolgálatát, és azt mondta, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállnom. Pál apostol más helyen azt írja, hogy a próféta lelkek engednek a prófétáknak, és nem a saját kijelentésem a fontos, hanem amit Isten másiknak adott. A főapostolok nem úgy ismerték el, és nem úgy ismerték fel, nem úgy ismerték el Pál apostol munkáját, hogy na jó, jó, elismerjük, csak szépen sorakozz be mögénk, majd mi vagyunk az előtérben, te pedig ott hátul. Hanem mikor fölismerték és elismerték Pál munkáját, akkor engedték, hogy Pál szolgálata növekedjék, és a saját szolgálatukkal nem akarták Pál szolgálatát háttérbe szorítani. Ha valamennyien így szolgálunk a gyülekezetben, ha valamennyien engedjük, hogy a másik szolgálata, amit Isten a másiknak adott, felnövekedjék, és nem mindig a saját szolgálatunk a fontos, akkor igazából mindenkinek a szolgálata, hogy azt nem mondjam, az Úr dicsősége fog növekedni, és a gyülekezet erősödni. Úgyhogy Pál apostolra jellemző volt ez az alázat. És enélkül, az alázat nélkül nem lehet szolgálni. Ugyanakkor manapság az alázat fogalmát nem nagyon, hogy így mondjam, jól ismerjük, és nem nagyon jól értjük. És sokszor azt gondoljuk, hogy aki alázatos, az olyan bizonytalan. Ha én is alázatos vagyok, vagy a saját bizonytalanságomat összekeverem az alázattal. Mert Pál apostol ugyanakkor rendkívül határozott is volt. Az 5. versben ezt olvassuk, hogy ezeknek egy pillanatra sem engedtünk. Aztán azt is olvassuk, hogy nem törődöm azzal, hogy mik voltak a múltban, tudnilik a tekintélyesek. Tehát Pál apostol nagyon határozott volt a tanítás tisztaságában. Ennek a levélnek, a Galatákhoz írt levélnek az apropója, vagy az aktualitása az volt, hogy azon a területen, ahol Pál az evangéliumot hirdette, nem sokkal Pál után megjelentek olyan hívők, akik zsidó származásúak, és a zsidó vallásosságot nagyon fontosnak tartották. Ennek a jelképe volt a körülmetélkedés, és ezért a pogányoknak, a pogány keresztényeknek azt mondták, ó, rendben van, hisztek Krisztusban, bemerítkeztetek, de ez nem elég, körül is kell metélkednetek, ami azt jelenti, hogy attól kezdve a zsidó ünnepeket, zsidó vallási törvényeket, a kultikus cselekedeteket mind be kell tartanotok, és ezekhez az ószövetségi törvényekhez kell igazodnotok. Nem csak abban, hogy ne paráználk, hogy ne lopj, stb., hanem abban is, hogy újholdkor mit kell csinálnod, hogy amikor eljön a Jom Kippur, akkor milyen áldozatot kell bemutatnod, meg amikor a feleséged, vagy éppen te magad valamit vétkeztél, akkor milyen áldozatot kell bemutatnod, galambot, hogyha szegény vagy. Ha gazdagabb vagy, akkor legalább egy birkát, de lehet, hogy kecskét, sőt, azon fölül még, hogyha megteheted, marhát is kell áldoznod, úgyhogy Andy is áldozhat, ugye, ha akar, birkát is, meg kecskét is, ha jól tudom, de Andy nagyon jól tudja, hogy neki nem kell már birkát, meg kecskét áldoznia, mert Krisztus áldozata elég neki is, meg nekünk is. De ezek a testvérek ezt kívánták, és ezzel Krisztus áldozata a háttérbe szorult. Na, ebben a dologban Pál nagyon határozott volt, és nem kezdett el bizonytalankodni, hogy tényleg, hát ott olvasom Mózes 2. könyvében, meg Mózes 3. könyvében, meg Mózes 4. könyvében, hát akkor nem. Tudta, hogy ezek Krisztusra mutatnak, és Krisztusban beteljesedtek, és nekünk nem kell már azokat a jelképes áldozatokat végeznünk, amik igazából Krisztusra mutattak. Úgyhogy határozott volt a lényeges dolgokban, az evangélium alapjában. Ugyanakkor ennek a határozottságnak lehet egy eltorzult változata is. Persze Pálnál nem eltorzult változatot látunk, mert aki már olyan öreg birka, mint én vagyok, az már sok mindent megért, hogy gyülekezetekben időnként mindenki ragaszkodik az általa meglátott igazsághoz. És az egyik azt mondja, hogy térdelve kell imádkozni, a másik azt mondja, hogy ülve is lehet imádkozni. Kinek van igaza? Aki azt mondja, hogy térdelve kell imádkozni, az jöjjön velem, aki azt mondja, hogy ülve is lehet imádkozni, az jöjjön velem, és akkor föláll egy harmadik csoport, minek azt mondjuk, hogy állva kell imádkozni, és akkor most már kinek van igaza? És akkor a gyülekezet hirtelen három felé oszlik, a térdelők, az ülők és az állók csoportjára, mert mindenki ragaszkodik határozottan az igazsághoz. Hát ezen múlik a dolog. Ismerek egy keresztény vezetőt, ma egy nagy gyülekezetnek a vezetője. Ő római katolikusként nőtt fel, és mikor mikor először a kezébe került Suenens bíborosnak a könyve, és abban azt olvasta, hogy akik betöltekeznek Szentlélekkel, akik a Szentlélek keresztségében részesülnek, azok fekve is imádkozhatnak. Ő ezen annyira ki volt akadva, hogy utána elkezdett utána járni a dolgoknak, végül őt is betöltötte a Szentlélek, úgyhogy ő már nem csak fekve, hanem ugrálva is imádkozott attól kezdve. Ami nem fért bele a korábbi kegyességi gyakorlatába. Na de most az a kérdésem, hogy azért, mert ragaszkodunk az igazságunkhoz, ezért ezekkel az igazságokkal szakítsuk szét Krisztus testét? Pál apostol többek között ezért is ment föl Jeruzsálembe. Erről egyébként, erről a felmenet, erről a Cselekedetek könyve 15. részében bővebben olvashatunk, mert Pál nem akarta szétszakítani Krisztus testét. Ő azt akarta, hogy maradjon egy Krisztus teste, de legyen nyilvánvaló, hogy mi a fontos és mi a nem fontos. Az nagyon fontos, hogy ne törvényeket állítsunk föl. Az nagyon fontos, hogy Krisztus legyen a középpontban. És ehhez ragaszkodjunk, hogy Krisztus legyen a középpontban. Sokkal könnyebb nekünk szabályokhoz igazodni. De ismered-e azt, amikor Krisztus vezet téged, és nem csak a napi rutin? Amikor Krisztus fölrúghatja a napi rutinodat? Amikor Krisztus azt mondja, a mosogatás megvárhat, most szeretnék neked valamit kinyilatkoztatni. Amikor Krisztus azt mondja, hogy hát én most elküldelek téged valakit, hogy látogass meg, mert nagy szüksége van rá. Te pedig, hát én ilyenkor, Uram, én ilyenkor már leszoktam pihenni. Mit kíván tőled Krisztus? És mi a napi rutinod? Vagy mi a vallásos rutinod? Pál határozott volt abban is, hogy nem személyválogató. A jövő héten majd erre egy nagyon jó példát fogunk hallani, úgyhogy erről bővebben nem is akarok beszélni. Itt Pál apostol alapvetően a legfőbb apostolokkal kapcsolatosan mondja, hogy a múltban mik voltak, azzal nem törődöm, Isten nem nézi az ember személyét. Ez sokféleképpen lehet értelmezni. Tudjuk, hogy Pál a korának az egyik legműveltebb embere volt. Mondhatjuk úgy a mai szóhasználattal élve, hogy több nyelvet ismert, több nyelven beszélt, legalább 3 diplomája volt, meg PhD-vel rendelkezett teológiából, meg lelkigondozásból, meg halálból való föltámadásból, meg föltámasztásból. Tehát igazából eléggé képzett ember volt. Jézus 12 tanítványáról pedig azt tudjuk, hogy ők meg nem voltak iskolázott emberek. Lehet, hogy erre utal, hogy engem nem érdekel, hogy én akadémikus vagyok, ők pedig a 8 általánost se végezték el, azt is 16 év alatt. Tehát én nem törődöm ezzel, mert Isten nem ezt nézi. Engem nem azért választott ki, mert tanult vagyok, őket pedig nem hagyta el azért, mert nem tanultak. De lehet, hogy arra utal, hogy ezeket az apostolokat tekintélynek fogadják el, és aki ilyen fő tekintély, na azelőtt mindenképpen meghajlunk. És mi, valljuk be, mi magyarok hajlamosak vagyunk erre, hogy tekintélyekre nézzünk, tekintélyeket fogadjunk el, és a tekintélyek szava minden fölött áll. És mert X mondta, Y mondta. Ez van a politikai életben, és sokszor ez van a vallási életben is. Az én pásztorom ezt mondta, akkor már nem érdekel, hogy a Biblia mit mond. A teológián, az oktatás közben nagyon sokszor találkozom ezzel a szemlélettel. Ott vannak nagyon aranyos, buzgó, fiatal hívők, és amikor szembesülnek azzal, hogy a Biblia mást mond, mint amit a gyülekezetben tanult, akkor akkor teljesen elbizonytalanodnak, mert nekik a tekintély az a pásztor, akire fölnéztek, az olyan volt, hogy nem lehetett megkérdőjelezni. Ez persze nem azt jelenti, hogy állandóan azt vizsgáljuk, mit mondott rosszul, mit csinált rosszul, stb. De bárki bármit is mond, Isten igéje a legfontosabb. Nem az egyházi hagyományok, nem az egyházi dogmák, nem az egyházi tanítások, nem a tekintélyek, hanem amit az ige mond. Még én is teológus hallgató voltam a református teológián, amikor egy ilyen adoma járt a körbe, egy nem mondom a nevét, egy lelkipásztorról, aki állítólag nagyon meg tudta mondani, hogy mit, hogyan kell érteni, és mondta is, hogy Jézus is ezt mondta. Erre valaki hallgatója jelentkezett, hogy de Jézus nem azt mondta. Mire mondta, de ezt kellett volna mondania. Na hát sokszor a tekintélyekre így tekintünk, de ezt kellett volna mondania Jézusnak, mert az én pásztorom ezt mondta. Tehát vigyáznunk kell, hogy egyáltalán ne befolyásoljon bennünket más embereknek társadalmi végzettsége, vagy helyzete, iskolai végzettsége, vagyoni állapota, de az se, hogy ó, vannak nagy lelki óriások, és akkor amit ő mond, szájtátva hallgatjuk, és csak mint a birkák bólogatunk mindenre, amit mond. Tehát Pál apostol szolgálatában az egyik, amit meg kell tanulnunk, az alázat. A második, ez a határozottság. A harmadik pedig az a gondoskodó lelkület, ami Pálra jellemző volt. Az ötödik versben ezt olvassuk, hogy azért nem engedtünk ezeknek, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. Pál apostolnak ez nem hatalmi kérdés volt, és nem pozícióharc, hogy nekem van igazam, és ezzel kiszorítom azokat, akik a gyülekezetben úgymond felnövekednének. Neki az volt a fontos, hogy igazi lelki táplálékot kapjanak a testvérek, amin növekedhetnek. Mert ha valaki a kultuszi törvények, az áldozatok megtartása által akar üdvözülni, meg a szombat, meg az újhold, meg az egyéb ünnepek ünneplése által akar üdvözülni, ezt majd később olvasni fogjuk, az elveszítette azt az üdvösséget, amit Krisztus hozott számára. Ez pedig létkérdés. Pál apostol ezért harcolt, hogy akik rá vannak bízva, ne vesszenek el, ne essenek ki Krisztusból. Mert nagyon keveset ér, bármilyen szépen vallásoskodunk is, bármilyen szép gyülekezeti életet élünk is. De ha elveszítjük közben az üdvösségünket, annak nincsen értelme. Tehát Pál a lelki szükségletekről, a testvérek egészséges lelki életéről gondoskodott. És neked is gondoskodnod kell egyrészt a saját lelki egészségedről, másrészt akik a környezetedben vannak. És ne gondold, hogy itt a gyülekezetben csak Endire, Csabára, meg Bélára ne terhelődik ez a felelősség. Neked is megvannak a gyülekezetben a kapcsolataid, a barátaid, akikkel beszélgetsz, akikkel együtt imádkozol. Tudtok arról, hogy kinek milyen lelki harcai vannak? Segítitek egymást ezekben a harcokban? Támogatjátok egymást a lelki egészségben? Megvan bennünk ez a gondoskodó szeretet? Másrészt ez a gondoskodás nem csak a lelkiekben merült ki. A 10. versben ezt olvassuk, csak azt kérték, hogy emlékezzünk meg a szegényekről. Ez az, amit én igyekeztem is megtenni. Ezek a szegények, akikről itt szó van, ezek nem általában szegények. Ezek a jeruzsálemi gyülekezet. Hogy a jeruzsálemi gyülekezet miért volt szegény, ezt különböző teológusok különböző okokra vezetik vissza, de egy biztos. Az első jeruzsálemi gyülekezet vagyonközösségben élt. Ha valaki megtért, eladta mindenét, odaadta, benyújtotta, beadta az apostoloknak, és aztán mindenki között szétosztották, ahogy szüksége volt. Ez olyan igazi kommunizmus, de a lelkülete sokkal tisztább volt, mint a megvalósult kommunizmusnak. Ezt ismerjük. De ennek a fajta életmódnak a következménye az volt, hogy végül minden elfogyott, és mindenki szegény volt. Akkoriban nem volt más lehetőség, csak ha valakinek saját földje volt, és azon dolgozik, de ha eladták, akkor ez nem volt. Tehát a jeruzsálemi gyülekezet tényleg szegény volt. Így is hívták az első zsidó keresztjéneket, úgynevezett ebionitákat. Az ebion héberül, arámul szegényt jelent. És ezekről a szegényekről gondoskodott Pál sok esetben. Olvasunk több levelében, különösen a korintusi levelekben arról, hogy hogyan rendezte a gyűjtést. Aztán olvassuk a Cselekedetek könyvében, hogy fölvitte azt az ajándékot, amit a pogány gyülekezetek gyűjtöttek a jeruzsálemi szegények részére. Tehát nem felejtkezett meg Pál arról, hogy az az evangélium, ami a pogányokhoz eljutott, alapvetően ez a zsidóktól származó evangélium, és ilyen módon gondoskodott mindig a szegényekről. Természetesen ma is van ilyen jellegű szolgálata a gyülekezetnek. Egyrészt gyülekezeti szinten, másrészt pedig egyéni szinten. Körülöttünk is vannak szegény emberek. A napokban történt, mentem be az egyik üzletbe, és állt kint az üzlet előtt egy kéregető ember, rendszeresen ott szokott állni, már ismerem, és hát tudom, hogy mit szeret a paradicsomos halat. Én általában soha nem szoktam pénzt adni, hanem inkább mindig ételt adok, hogyha elfogadja, és hát vettem neki egy paradicsomos halat, odaadtam neki, ugye megszokott módon úgy rakná el, ránéz, és akkor úgy fölragyogott, hogy ó, mondja, szeretlek, szeretlek, Ferike vagyok, szeretlek, szeretlek. Mert annyira szereti, hogy egyszerűen látni lehetett, ahogy fölragyog, hogy ő most kapott valamit. Ez apróság, ez nem menti meg az életét, ez nem menti meg a lelkét. De szükséges az, hogy szolgáljunk ilyen módon is. Nem csak azoknak, akik úgymond hívők, és szegények, és szükségben vannak. Ennek az örömét is ismerheti. Pál apostol is ismerte, a Galácia beli gyülekezet is ismerte, a korintusi gyülekezet is ismerte, és te is megismerheted ennek az örömét. Tehát, mit tanulhatunk ebből a szakaszból Pál apostollal kapcsolatosan? A szolgálatának három fontos, hát hogy mondjam, jellemzője volt: az alázat, a határozottság és a gondoskodó lelkület. Adja meg az Úr, hogy bennünk is kialakuljon ez, az alázat, a határozottság és a gondoskodó lelkület. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy mindezeket láthatjuk Pálban, de mindenek fölött láthatjuk benned. Köszönjük, Urunk, hogy te megaláztad magadat egészen a kereszt halálig, és tőled tanulhatjuk meg, mint ahogy Pál is tőled tanulta meg, hogy nem a saját szolgálatunk a legfontosabb, hanem az, hogy a te országod növekedjék, és ebben másokat is támogathatunk, másrészt mások helyreigazítását elfogadhatjuk. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell összekevernünk a saját bizonytalanságunkat a határozatlansággal. Tégy bennünket alázatossá, de ugyanakkor határozottá is a te igazságodban, hogy hirdethessük a megváltást mindenkinek, gazdagnak, szegénynek, jómódúnak, előkelőknek, művelteknek, műveletleneknek, iskolázottaknak, iskolázatlanoknak, és mindenkit egyformán szeressünk, mint ahogy Te is mindenkiért egyformán meghaltál. És Urunk, végezd el bennünk azt a gondoskodó lelkületet, hogy ne csak magunkkal törődjünk, hanem törődjünk a körülöttünk lévő emberekkel, lelki módon is, és ha alkalom adódik, akkor az anyagiakban is. Segíts meg ebben, Urunk, bennünket, Jézus nevében. Amen. Ha jól tudom, most azok kedvéért egy kis szünetet tartunk, akik nem tudnak kávé nélkül beszélgetni.